Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem,
mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Kedves hallgatóink, megjelent egy nagyon izgalmas lemez, az a címe, hogy Timeless, és itt van a vonalban Lukács Miklós, aki ennek a szerzője, illetve egész pontosan a lemez csak szeptemberben jelenik meg, de kijött róla kettő darab track, az egyik Stingnek volt ugye a Fields of Gold, a másik pedig egy Beatles számon Norwegian Wood, és itt is van a vonalban Lukács Miklós, szia!
Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat!
Hát honnan jött ez az ötlet? Mert ugye téged hát a Szimbiózis révén, hogy mondják, ezt a komolyabb jazz világ ágából ismerünk, meg van neked egy kortárs lábad, meg nagyon-nagyon sok mindent csinálsz, de azt gondolom, hogy valahol ez talán hát a legpopposabb, vagy a leglájtosabb az eddigi munkáid közül. Nincs igazam?
Hát valamilyen szinten igazad van. Több magyarázata van ennek a lemeznek. Van egy közelmúltbéli, és van egy régebbre visszanyúló magyarázat. Talán avval kezdeném. Hát gyermekkoromban ugye sok másfajta zenét hallgattam, amellett, hogy a napi rutin mit engedett meg a gyakorlás szinten, és ugye a klasszikus zenei pálya mennyire leterhelt, és aztán ugye jött a jazz, amit említettél, hogy különböző olyan jazzzenekarokban játszom, ami azért egy, hogy mondjam, neked egy vájtfülűbb közönség.
Igen, köszönöm, hogy kimondtad, olyan nehéz ezt valahogy artikulálni. Mindannyian tudjuk, hogy miről van szó, de kerüljük azokat a kifejezéseket, hogy magas művészet, meg nem tudom, mert közben az egészben van valami degradáló, tehát mégiscsak arról van szó, hogy vannak ennek különböző szintjei, meg fokai, és néha a közönség sokkal nehezebben fogadja el egy művésztől, hogy ő mindenben szeret lubickolni, mint otthon lenni. Szóval a közösség az néha konzervatívabb, de hát mit csináljunk? Hát így működik a világ.
Hát ez így működik már régóta, igen, igen. De hát talán az én pályám bebizonyítja azt eddig is, hogy én abszolút ennek nem vagyok a folytatója, vagy hogy mondják, eznek az elvárásoknak a biztosítója. Tehát mindenfajta zenét szeretek, és mindenfajta zenét szeretek játszani is, nem csak hallgatni. Na most, gyermekkoromban elég sokat hallgattam könnyű zenét, és ezek a kompozíciók, ezek a számok, ezek úgy beleívódnak az emberbe, nem csak az átlagember vagy civilbe, aki csak hallgatja és nem űzi a zenét professzionális szinten, hanem még a profi zenészekbe, és elő-elő köszön akár 30-40 év múlva is ez a fajta élmény. Hát ez volt a távolabbi. A közelebbi az, hogy volt nekünk nemrég egy ilyen pandémiás időszakunk, amikor úgy be voltunk zárkozva, és hát ugye az ember a nagy sok szabad idejében különböző dolgokat elkezd próbálni. Hát különböző streaming koncerteket csináltunk, aztán erősítettük a közönségbe azt a hitet, vagy az emberekbe azt a hitet, hogy túl leszünk rajta, a művészet visszavár, a művészet ad erőt. És hát nekem nyilván, mint mindenkinek, felszabadult egy csomó időm, és hát elkezdtem különböző dolgokkal foglalkozni, és köztük ilyenekkel, hogy feldolgoztam, vagy színpadomra átültettem olyan kompozíciókat, amiket szerettem gyerekkoromban, de hát soha nem volt időm rá, hogy bele foglalkozzak. És elkezdtem ezekkel foglalkozni, és hát több olyan visszajelzést is kaptam, hogy hú, de jó lenne egy ilyen lemez, meg hú, de jó lenne, hogyha ezt az oldalamat is megismernék. Hát ez adta igazából a Gellert ahhoz, hogy elkészítsem ezt a lemezt, és természetesen a BMC Records, aki azt mondta nekem egy pár évvel ezelőtt, hogy milyen jó lenne valami különleges anyaggal előállni, hát számomra ez egy különleges anyag, nyilván nem megszokott tőlem, és talán a cimbalmot is egy olyan helyzetbe emeli, rakja, amiben talán a nagy közönség még nem hallotta. Tehát ezek voltak az okok.
Ez jó, hogy szóba hoztad a cimbalmot, mert azt gondolom, hogy nem tudom, hogy lehet-e hangszerek karrierjéről beszélni, de hogyha van ilyen, akkor a cimbalomnak egy ilyen nagyon izgalmas, hát évszázada volt, vagy talán a 21. század még magasabbra hozta a cimbalmot, mert ugye ismertük a cimbalmot, amilyen hangszernek ismertük, nyilván, hogy a kávéházi cigányzenében volt ez, kapott ez jelentős szerepet, meg ott lehetett vele leginkább találkozni, és akkor egyszer csak ugye bejött a komoly komoly zenébe, meg hát pláne a kortársba. Mondhatnám itt ugye Ötvös Pétert, akiről majd fogunk beszélgetni egy következő koncert, illetve egy koncert kapcsán. Ő is nagyon sokszor beemelte, illetve tanítványainak is kiadta, és nagyon érdekes, amikor külföldiek egyszerűen megismerkednek ezzel a hangszerrel, mert nem nagyon találkoznak azért ezzel Európában, és akkor nincs is ennek neve, tulajdonképpen a magyar nevét használják, hogy szimbalom, és beépíti kortárs zeneművekbe.
Ez így van. Nyilván van egy történelme ennek is ennek a hangszernek is, hát ami 3000 évre nyúlik vissza, a legősibb ütőhangszeres, húros hangszerek családjába tartozik. Perzsa eredet, asszír birodalomból származik, és nyilván Európába különböző utakon keresztül eljutott. Nagyon sokan a 20. század zenéből ismerik nyilván. Általában a magyar népzenével és a cigány kávéházi zenével azonosítják a hangszert.
Igen, igen.
Ami teljesen igaz is, de hát amellett, hogy ezekben a műfajokban igen magas karriert ért el, és megismerte a világ ezt a hangszert. Több olyan előadó volt a 20. század elején, akik tettek azért, hogy a klasszikus kortárs zenében is elkezdjék ezt használni. Hát természetesen minden zeneszerző adott az újra, és kíváncsi az újra, és hát ebben a hangszerben megtalálták. Aztán ugye jött az a világ, amikor ugye a populárisabb zenék is előtérbe helyezték a cimbalmot, tehát itt a 80-as, 90-es évekre gondolok, és több előadó már elkezdett a jazz műfajában, vagy a world music crossover műfajában tevékenykedni, és így megint kapott egy nemzetközi odafigyelést ez a hangszer, és hát a jazz, ami mondjuk a 2000-es évek elejétől egészen mostanáig, és nyilván majd még az idő bebizonyítja tovább, teret adott ennek a hangszernek, és először a magyar zenészek, és hát nyilván a Kárpát-medencében élő népek, akik ugyanúgy használják a cimbalmot, és ugyanolyan fontos nekik ez a hangszer, mint nekünk, magyaroknak. Használták különböző műfajokban, különböző próbálkozásokban, különböző kísérletezésekben, és hát ez odaig fakadt, hogy eljutott a nagy vérkeringésbe ez a hangszer, szóval nemzetközi szintéren is megállja most már a helyét. Én azt gondolom, hogy a 21. század még érdekesebb lesz a cimbalom történetében, fejlődésében. Igen, abszolút. Én mindig azt nyilatkozom, hogy ez egy mai hangszer, és még csak a jövőjét most kezdjük el majd megtapasztalni, az igazi revolúciót, ami ebben a hangszerben van.
De Miklós, hadd kérdezek, bocsánat, egy nagyon praktikus dolgot, de ez úgy fölmerült bennem, hogy igen, azért az ugye nem nagyon ismert, tehát hogy nincsen ez minden hangversenyteremben. És mi történik, amikor te elmész koncertezni, járod a világot, akkor vagy van cimbalom, vagy nincs, vagy visszel magaddal, azért azt el kell mondani a kevésbé, ebben a műfajban kevésbé járatos hallgatóknak, hogy hát nem tudom, hogy mennyire nehéz egy pianino, de körülbelül olyan nehéz egy cimbalom is, nem?
De.
Tehát az nem egy ilyen könnyen utaztatható dolog.
Nem, ezt a hangszert nem erre találták ki, hogy utazzon, hanem arra találták ki, hogy egy zongorát sem arra találtak ki, hogy...
Igen, azt se szokta vinni magával a művész.
Hát van egy-két olyan művész, aki viszi magával, és ragaszkodik a saját hangszeréhez, de okay. Nyilván nem ez a megszokott. Igen, jó a kérdés. Nagyon sok teremben már Európában és a világban létezik az, hogy van cimbalom. Különböző olyan országokban játszottam, ahol persze természetesen az volt az első kérdésem a megkeresésük után, hogy hát akkor a hangszer szállítása, stb., és akkor hogy ezt hogy intézik. És mondták, hogy nem kell hangszert szállítani, hát van nálunk cimbalom.
Aha.
És meglepett, mert hát nyilván olyan országok is, vagy városok is rendelkeznek cimbalommal, ahol hát én azt gondoltam volna, hogy nem, és ide biztos, hogy kell vinni. És hát a fordítottja is igaz, gondoltam, hogy van ott hangszer, mert nyilván kell, hogy legyen, és hát nem volt. Tehát, hogy oda meg kellett vinni. Nekünk jó a kapcsolatunk az európai cimbalmosokkal, és hát nyilván ők nekik is fontos az, hogy velük jó legyen a kapcsolatuk. Egymással vagyunk egyszerűen utalva, ilyen téren is. Mm-hmm. Ilyenkor megy a telefonhívogatás, vagy a különböző üzenetek egymásnak küldése, hogy figyelj, tudsz-e valami hangszert itt és ott, mert itt lesz a koncertem. És akkor ők összekötnek azokkal az emberekkel, ha esetleg én nem tudnák egy hangszert, akik ebből egyből tudnak segíteni nekem, és akkor így megoldódott a probléma valamilyen szinten. Aztán nyilván Lutri, És itt kezdődik a fő gond, hogyha van is cimbalom, akkor az egy
Hogy ez
milyen hang?
milyen, mi? Aha, fú.
Hát nyilván ez, tudod, ez olyan dolog, mint hogyha egy zongorista csak azon törődne, vagy abban foglalkozna, hogy egyáltalán legyen zongora. Tehát nem az, hogy
Igen.
milyen zongora, hanem hogy legyen zongora, amivel koncertezhet. Szóval ez áldatlan állapot ilyen szempontból. De próbálkozunk, hogy ez egyre jobb legyen. Tehát a jövőben egyre több olyan cimbalmosnak már ne legyen olyan gondja, mint nekünk, vagy esetleg a régebbi cimbalmosoknak volt. Tehát ha nincs cimbalom, akkor nekem vannak szállítóim, és nyilván egy mikrobuszban bele fér a cimbalom, és ők elviszik, felállítják, de Magyarországon is így megyek különböző helyekre.
Szóval ez ne riassz el a fiatal cimbalmos generációkat, mert mire ők majd kikerülnek, ugye hát a nagybetűs koncert életbe, addigra szerintem már mindenütt lesz cimbalom. Miklós, egy másik lemezről is muszáj, hogy beszéljünk, hiszen egy nagyon komoly elismerést kaptatok. Márciusban jelent meg a Cimbiózissal egy ligeti lemezetek, amit majd meg kell, hogy magyaráz, mert hát időnként vannak ilyen kísérő szövegek, amiket zeneértők írnak a lemezekhez, de a nagy közönség az nem feltétlenül ért. És ezzel kapcsolatban én azt akartam kérdezni, ugye, hogy is van ez, hogyan válaszolgat egymással két mű vagy két lemez? Nyilván itt a Ligeti 100 évforduló alkalmából jöttetek elő ezzel az anyaggal, de hogyan működik ez a válaszolás vagy feleselés?
Amikor jött ez a felkérés, tehát nyilván 2 évvel ezelőtt, akkor elgondolkoztam azon, hogy mi lehetne kiindulásnak az a mű, amivel tudnánk valamit kezdeni. Így a Cimbiózis. Azt tudtam, hogy a Cimbiózis trióban szeretnék játszani Ligetit. Na most mivel, hogy Ligeti nem írt cimbalomra, így nem tudtam olyan művet találni, ami eredetileg a hangszerre íródott, és ezért elkezdtem kutatni. Én végighallgattam azokat a műveit, ha nem is kronológikusan, de nyilván tudatosan, hogy mi melyik művével, vagy én melyik művével tudnék valamit kezdeni. És hát ráakadtam a 10 darab fúvós ötösre című kompozíciójára, ami, ha jól emlékszem, 68-ban keletkezett. Felhívtam Klenyán Csaba barátomat, akivel egy régi kapcsolat van köztünk, ő egy klarnétművész, a Concerto Budapest klarnétművész. És gondoltam azt, hogy akkor majd ő összerak egy ilyen fúvós ötöst, és hogy majd akkor megcsináljuk. És hát valahogy az élet dramaturgiája még jobb irányba terelte ezt a dolgot, mert a Csabi megörült ennek a választásomnak, mert mondta, hogy hú, hát ez nekünk kézben van, a Ligeti Ensemble fúvós ötöse, ezt nemrég játszotta egy fesztiválon. Hát mondom, akkor ez most el van döntve, és mondom, lenne-e kedvetek, mert ez a legfontosabb kérdés, és persze azt mondta, hogy igen. Tehát innentől kezdve el lett döntve a darab, hogy a 10 darab fúvós ötöse. Tehát ez a darab gyakorlatilag a lemezen és a koncerteken egy az egyben megszólal. Tehát én ehhez a darabhoz nem írtam hozzá, nem vettem ki belőle, nem nyúltam hozzá, nem is tehettem volna, nem, egyszerűen nem. Nem is átszándékom. Viszont ezek kis karakteres darabok, rövidek, miniatűrök, valamelyik 2 perc, talán a leghosszabb az 3 perc, de vannak 45 másodperces dolgok, tételek. Viszont mi a Cimbiózissal abszolút ebben a hangulatban, ha nem is minden egyes szám között és tétel között, hanem mondjuk részekre tagoltam a művet, és ahol indokolt, ahol megkívánja a mai kor, ott mi reflektálunk, válaszolunk.
Aha.
Erre, ezekre a tételekre. Improvizálunk ezekre a tételekre. Néha úgy improvizálunk, hogy összekötő szerepet játszunk, néha úgy improvizálunk, hogy az adott darab felé, vagy alá, vagy közé játszunk. Tehát egy nagyon izgalmas, számomra legalábbis, egy izgalmas játék keletkezett ebben, ami egyrészt az improvizációt a kompozícióhoz közelebb viszi, másrészt pedig egy abszolút egy 21. századi hangvételt, amiben már a kompozíció és az improvizáció nagyon fontos szerepet játszik, kölcsönöz a lemeznek és így a zenének. A közel 18 perces, 19-es eredeti mű hosszúsága így körülbelül 40-41 percre bővült, tehát ezt csak azért mondom, hogy körülbelül a Cimbiózis anyaga is, amit mi közé, alá, mellé, különböző helyekre játszunk, is ugyanolyan hosszúságú időben. Tehát gyakorlatilag rövid magyarázatként ezt tudom szolgálni.
Világos, és hát ez magyarázza meg azt is, hogy egy jazz elismerést kaptatok tulajdonképpen. A francia Igen. Citizen Jazz magazin emelte ki ezt az albumot, ami egyébként szintén a BMC Records gondozásában jelent meg. Szintén fantasztikus borítója van, mint minden BMC Igen. Records lemeznek, ezt muszáj kiemelnem, meg egészen izgalmasan néz ki. És akkor hallható leszel a közeljövőben még egy koncerten a BMC-ben, ami tulajdonképpen a Fesztivál Akadémiának a koncertje, és hát egy Ötvös Péter emlékkoncertről van szó, ugye ez lesz július 18-án. Nyilván nem véletlen, hogy Pétert, aki hát neked is mestered volt, meg azt gondolom, hogy nagyon sokunknak nagyon fájdalmas volt az ő elvesztése, tehát hogy az ő emlékére rendeznek egy koncertet, és hogyha jól tudom, akkor egy olyan darabot játszol itt, amit kifejezetten neki írtál.
Nem egészen, neki ajánlom.
Aha.
Ez a mű, az Aura, ez már több lemezen megjelent. Először még a Lukács Miklós Quintettel, ami hát nem is tudom, 2000-es évek elején született meg. 2006-ban komponáltam ezt a darabot, azt hiszem, hogy 2005-ben, most így nem vagyok benne biztos. Egy film ihlette, és nagyon sokat játszottam azóta. Több lemezen is megszólalt már. Viszont Péterrel mi folyamatos kapcsolatban álltunk 20 éve. 20 évet dolgoztunk együtt, és egyszer-kétszer megmutattam neki ezeket a technikákat, azokat, amiket én ebben a darabban használok már, mégpedig a picikátónak a különböző módjai. Tehát nem egyfajta picikátót lehet használni a cimbalomban.
Ezt mondom a hallgatóknak, akik kevésbé ismerik, tehát ez az, hogy pengeted a húrokat, most nagyon
igen.
Újjal.
Így van. Hát igen, na most ezeket aha. próbáltam át, hogy nem csak új,
hanem pengető, meg hasonlók, aha.
ütés, technika, különböző technikák, amik gyakorlatilag új hangszint csalnak elő a cimbalomban. És Péter ebben nagyon-nagyon sokat segített, nagyon sokat instruált, nagyon sokat kaptam tőle, hogy milyen úton indulhatok el, de én úgy érzem, hogy én is vissza tudtam neki adni, mert tudtam neki olyan dolgokat mutatni neki, amiket később is használtam műveiben, amikor cimbalom komponált. Tehát egy ilyen nagyon kölcsönös, jó emlék fűz ehhez a műhöz, és hát amikor Pétert elvesztettük sajnos, akkor volt egy emlékkoncert a temetése napján, és...
Igen, ott te ezt játszottad, emlékszem.
Igen.
Igen,
mindenképpen igen. Azt gondoltam, hogy innentől kezdve ez a Péteré, ez a mű. Tehát most már úgy jelenik meg mindenhol a világban, ahol én ezt játszom, hogy Aura, homás Ötvös Péter. Tehát gyakorlatilag innentől kezdve ez egy emlék, egy tisztelet, köszönet Péter felé, és gyakorlatilag ez nem neki írodott, de innentől kezdve az az övé.
Ez lesz tehát hallható július 18-án a BMC-ben, a Fesztivál Akadémia Köszönjük Ötvös Péter koncertjén. Ugye a Fesztivál Akadémia az Kokas Katalin, Kelemen Barnabás kezdeményezése, és hát nagyon nagy sikerrel űzik. Amiről pedig még szó volt, az a Timeless című lemezed, ez szeptember elejére várható, ugye, a BMC Records gondozásában. Azért még annyit árulj el, hogy mit lehet még hallani, mert ugye említettük a Beatles meg Stinget, de hogyha jól tudom, akkor lesz például kis Jarrett is.
Jarrett, így van. Többek közt a lemez Jarrett kompozíciójával indul, ez pedig a My Song
Aha.
kompozíciója. Hát amióta én ezt hallottam, azóta a szerelmese vagyok.
Nem tehát, csoda.
Igen, én vagyok egyedül, gondolom. Ezzel nem mertem egy ideig hozzányúlni, mert nekem annyira zongorás verziója volt, és annyira ugye, hát ugye ők a Young Gabberekkel vették fel, annak idején kvartett hangzásban szólalt meg először, és utána ő nagyon sokszor játszott a szólóban, és hát igazából ezek a szóló felvételei inspiráltak ahhoz, hogy ezt egy szál hangszeremmel én próbáljak valamilyen szinten produkálni ezt a fajta hangulatot. Hát gyakorlatilag azt a színvonalat nem tudom hozni, mert hát ezt nagyon kevesen hozzák, mint a Keith Jarrett, de próbáltam átültetni erre a hangszerre, hogy egy egészséges cimbalom hangzást kölcsönözzek ennek a darabnak. Tehát végeredményben innentől kezdve akár a következő generáció is láthat benne fantáziát. De Ennio Morricone kitűnő kompozíciója, hát még számokat nem árulok el, legyen ezek
jó.
meglepetések. Nyilván a Stingről beszéltél, és a...
Bernstein lesz még, ahogy láttam.
Lesz még, igen, Bernstein lesz még, lesz egy magyar szerző, ez a Seres Rezső, hát nyilván innentől ki lehet
Igen.
találni, hogy melyik műve, ami egy vasárnaphoz köthető, és
Világos.
igen, világos és szomorú.
Igen.
Igen, és érdekes, hogy egyet, de már nem annyira érdekes sajnos, örültem ennek a választásnak végül is, akkor, amikor azt gondoltam, hogy egy kompozíciómat ráteszek, és ez a ominózus Aura című kompozíció. Ez nem azért van, mivel hogy az Ötvös Pétert elvesztettük, mert ezt már jóval hamarabb felvettem. Tehát ezt tavaly augusztusban rögzítettük ezt a felvételt. Tehát a koncepció megmaradt, de én Péter emlékének így is állítok egy tiszteletadást, hogy ez a szóló lemezemen már így jelenik meg először, hogy Aura in memoriam Ötvös Péter, vagy homage Ötvös Péter. Tehát ez mindenféleképpen felkerült, és hát 8 vagy 9 kompozíció lesz a lemezen. Van, amelyik jazzesebb hangzású, van, amelyik poposabb hangzású, van, amelyik egy csak meditatív hangzású, éppen, hogy éppen számomra mit jelentek ezek a művek, és mit jelentenek ezek a számok, milyen karaktert tudnak tükrözni. Mindenképpen a címbalom lehetőségeit bemutatom. Tehát ez hangszerszerűség szempontjából is egy fontos tény. Tehát nem eljátszom, hogyha kérnek tőlem egy számot, és akkor eljátszom gyorsan. Szóval nem erről van szó, hanem ez egy tényleg átdolgozás címbalomra. Minden egyes kompozíció. Különleges effektekkel, különleges technikákkal nyúltam ezekhez a kompozíciókhoz, ezekhez a számokhoz, és nyilván itt is sok színűen fogják hallani a címbalmat, mint az előző lemezeimen is, csak a zenei anyaga lesz egy kicsit más.
Hát Miklós, ez lehet, hogy egy olyan lemez lesz, amit a magamfajta egyszerű hallgatók hallgatni fognak és nagyon élvezni, és lehet, hogy lesz egy olyan nemzedék, aki meg tanulmányozni fogja és elemezni, hogy hogy is szólt az akkor ott, meg hogyan csinálta azt a Lukács Miklós. Miklós, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, akkor készülünk a július 18-ai koncertre. Azért annyit még árulj el, hogy mit csinálsz Stuttgartban, hogyha valaki véletlenül arra jár, akkor ott kivel hallhat téged.
Igen. Hát a következő külföldi fellépésem. Hát a Jazz Open, a világhírű Jazz Open fesztiválon fogok játszani Omar Sózával és Paulo Frezuval trióval.
Az azért most izgalmas lesz. És hogy tudtok egy ilyenre próbálni? Online?
Hát előtte találkozunk.
Előtte
kiutazunk hamarabb, és hála a Magyar Intézetnek, a Stuttgarti Magyar Intézetnek ott van lehetőségünk próbálni, és hála a Jazzfest Budapest gárdájának, akár Kleb Attilát említhetjük itt, akik gyakorlatilag ezt összehozzák, organizálják ezt az egész koncertet, mert nyilván a Jazz Open Fesztivál hívott meg bennünket, és innentől kezdve ők segítségünkre vannak ebben. Az Omárnak és a Paulónak van egy közös duó lemeze, de az egész meghívás nem így indult, hanem az Omárt és engem szerettek volna duóban. De hát annyira szeretjük mi a Paulo Frezut, és annyira jó vele játszani, hogy belekevertük ebben a történetben, és hát természetesen elfogadták, hála jó Istennek, ezt az egészet. És hát ez egy csodálatos fesztivál, most eddig még nem játszott magyar fellépő, de én úgy gondolom, hogy elindul egy olyan folyamat innentől kezdve, vagyis hát legalábbis bízom benne, hogy elindul egy olyan folyamat, hogy a jövőben több magyar zenekar, trió, kvártett, bármi felléphet ezen a fesztiválon, mert csodálatos. Tehát ez lesz Stuttgartban.
Izgalmas lenne. Hát, ha nem is tudunk ott lenni, de akkor legalább a Kleb Attila fotóit majd megnézhetjük róla, mert biztos, hogy nagyon jókat fog csinálni, visszatérve eredeti szakmájához. Miklós, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és akkor hát nagyon-nagyon sok sikert kívánok neked, és nagyon jó nyarat, és akkor mi meg izgulunk, és várjuk a lemezt. Köszönöm szépen
a beszélgetést és a lehetőséget, köszönöm.
Köszönöm szépen, szervusz.
Köszönöm, szervusz, szia.
És most ennyi volt mára. Találkozzunk jövő hét szerdán délután.